Halleluja. Mennyi, Atyám, hálát adok a mai napon. Köszönöm, hogy nagy meglepetéseket szerzel az életünkbe. Köszönöm azt, hogy befogadtál bennünket, és köszönöm, hogy szövetséges partnert hoztál létre velünk, a szívünk, a szellemünk, a megújult, újjászületett szívünkön keresztül. Hálát adok, hogy szövetségben vagyunk veled, és partnerségben vagyunk veled. A Jézus nevében. Amen. Én ma kijelentem az életetekre, és elvárom, hogy jó dolgok történjenek, mert isteni kedveltség van rajtatok. Isten jó akaratja az életedben mérhetetlen, korlátlan és gazdagon árad feléd. Atyám, én megköszönöm, hogy a gyülekezeten különleges kegyelem van, és ez természet fölötti növekedést, természet fölötti előléptetést, helyreállítást, tisztességet, gyógyulást, vagyoni gyarapodást, egyre nagyobb győzelmeket, kiemelkedést, elismerést, kedvező, kivételező bánásmódot, kérések megadását, álláspontok, szabályok megváltoztatását, győzelmeket csatákban létrehoz, amiket nem is kell megharcolnunk. Isten jó akaratának a reflektorfénye, kegyelme árad az életünkön. Köszönöm, Uram, hogy az orcádat ránk ragyogtatod, sőt rajtunk tartod, kedveltségedet, jó akaratodat pedig bőséggel ránk árasztod. Dicsőség az Úrnak. Ez az év a kedveltség éve. Amen. Oké. Először is lapozzunk a kettő tesznök a levélhez. Tudjátok, hogy miről tanítunk ma, hogy miről van szó. Mégpedig az antikrisztusok versus krisztusiak témakör, ezen belül pedig a család. Előző héten elkezdtük ezt a sorozatot, ennek az a címe, hogy a mennyei család. És hogyha fölteszed azt a kérdést, hogy milyen korszakban van a Föld, és milyen korszakban az egyház, minden bizonnyal elmondott, hogy egy nehéz, bizonytalan jövőképpen rendelkező világban élsz, abban tevékenykedsz, bizonyos alapok megváltoztak, 2008 óta pedig még jobban. Válságban van nem csak a világ, hanem válságban van a család is, és a válságban van a politika is. Így van? Hogyha fellapozod a Jelenések könyvét, akkor minden keresztény tudja azt, hogy a Jelenések könyve ad egyfajta betekintést a jövőbe. Így van? E betekintést. Ha elolvasod a Jelenések 13. fejezetet, ha elolvasod a Jelenések 17. fejezetét, amiről többször beszéltem már az elmúlt időszakokban, látni fogod azt, hogy egy klíma, egy szellemi klímaváltás lesz. Ezt mindenki tudja, aki elolvasta azt a Jelenések könyvét, azt a fejezetet. Kérdezem én, és itt meg is állok, hogyha tudjuk, hogy milyen korszak lesz, azt jelenti, hogy létre fog jönni az antikrisztusi rendszer. Egy politikai, gazdasági és vallási hármas struktúra, hármas egység. Ha tudjuk, hogy ez elő fog jönni, létre fog jönni, és tudjuk azt, hogy az Európai Unió centralista szervezet lesz, és egy olyan belső politikai újfajta ideológiával lesz az egész átitatva, ami az egyház számára kihívást és háborút hoz, akkor nem az az első, hogy megérdeklődjük Istentől, és kutatjuk az igét, hogy mi ebben a korszakban hogy lehetünk győztesek? Nem az az első, hogy akkor felkészülünk arra, hogyha bármilyen nagy fordulópont fog beállni az antikrisztusi, a fenevadi rendszeren keresztül, a babiloni rendszeren keresztül, akkor mi az Isten igéből kikutatjuk, hogy mik azok a proféciák, azok a kijelentések Istentől, amik bennünket felkészítenek arra, hogy megálljunk az egész kihívással és cunamival szemben. Vajon ha egy család tudja jól, hogy egy antikrisztusi technológiával átitatott újfajta keresztény, vagy álkeresztény, inkább így fogalmazok, álkeresztényi modell jön létre, akkor a családoknak nem lenne a bölcs dolog, hogy kikutassák azt, hogy mik azok a gyenge pontok a család életében, ahol esetleg fészket tud rakni az antikrisztusi rendszer. Annak lehet csak fészket tenni a fejére, aki megengedi, hogy fölépítsék a fészket. Ez egy nagyon egyszerű népi közmondás. Tesznek a levél, második fejezet, kettő tesz a második fejezet. Hármas verszaktól. Ne csalja meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön el az addig, míg nem bekövetkezik előbb a szakadás, és megjelenik a bűnembere, a veszedelemnek fia, aki elleneveti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek, vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten, az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. 9. verszak. Akinek eljövetele a sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival. És gonoszságnak minden családságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. Ezért bocsátja rájuk Isten a tévegés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak. Hogy károztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyűrködtek az igazságtalanságban. Mi pedig mindenkor háladással tartozunk az Istenek ti érettetek, atyám fiai, akiket szeret az Úr, hogy kezdettől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre, a szellem megszentelésében és az igazság hitére, amire elhívott titeket, ami evangéliumunk által, amit Urunk Jézus Krisztus dicsőségének elvételére. Miért is, atyám fiai, legyetek álhatatosak, tartsátok meg a tudományt, amelyre akár beszédünk, akár levelünk által megtanítattatok. Maga pedig a mi Urunk, Jézus Krisztus, és az Isten, a mi atyánk, aki szeretett minket, kegyelméből, örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, még egyszer, aki szeretett minket, és kegyelméből, örök vigasztalással, jó reménységgel megajándékozott bennünket, vigasztalja meg a ti szíveteket, erősítse meg titeket minden tudományban, úgy is lehet fordítani, erősítse meg minden igében, minden logoszban, a jó cselekedetekben. Amen. Egy dolgot szeretnék kiemelni ebből a 10-es verszakban. Én csak be akartam azonosítani azt a korszakot, amiről az előbb makogtam, hogy el fog jönni egy korszak. És a 10-es verszakban azt írja a korrupt, a hamis, a pseudo kereszténységről, a csaló kereszténységről, a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. Befogadás. Mondanám együtt, befogadás. Ezen múlik, és innen indul el a megcsalattatás. Ez a pseudo, ez a hamis görögül pseudo, görögül megtévesztett csaló erő, hogy mit fogad be az ember. És innen, hogyha elindulunk, akkor el fogsz jönni arra, hogy a kereszténység az elfogadás. Elfogadom azt, amit Isten kíván és kínál nekem. És ezzel együtt, ebben a korszakunkban jön egy másik fajta fölkínálás, egy másik fajta lehetőség, amit neked nem szabad elfogadnod. És itt szó szerint az a nérva, hogy nem fogadták be az igazságnak a szeretetét. Tehát Isten azt mondja itt, Isten igéje a Szent Szellemen keresztül, hogy nem csak, hogy tudnod kell szeretni, hanem szeretned kell valamit. És ez az igazság. Ez a lényeg, az igazság. És hogyha most egy kicsit még a görögöt meg itt maradunk, a görögnek itt ez az a szava van, nem a megigazultság, hanem a valós igazság szó szerepel itt, és a való igazságot a héber, a zsidó gondolkozás úgy szemlélteti, úgy mondja el, mint valami bizonyos dolog, biztos dolog. Nekik nem az a megközelítésük, mint a görögnek, hogy nem valótlanság, szó szerint így írja a görög, nem valótlanság, hanem úgy fogalmaz a héber, hogy nagyon biztos, szilárd, meggyőződés. Olyan, mint amikor egy botot leteszünk a földbe, és lecövekeljük, cöveket hozunk létre, cöveklet teszünk le. Vagy mint az ajtófél, vagy a kapufél, hogy megtámasztja az a kapu az egész kerítést, vagy azt az ajtót, vagy azt az épületet, és be lehet menni alatta. Ilyennek írja le az igazságot, ezt a való igazságot, ami kijelentés alapú. De el is érkeztünk a mai üzenetnek az alapjához, hogy kijelentés alapon építkezünk. Nem ismeret alapon, hanem kijelentés alapon is építkezünk. És mi ezt a kijelentésből megismerjük az Istent, és ebben gyökerezik a szellemed. Ebben lesz stabil, erős pont, ahogy a héber gondolkozik a valóságról, biztos pontod. Emlékeztek, amikor Ábrám megkérdezi Istentől, és honnan tudom meg tényleg, hogy ígéret szerint jön létre az én örökségem. Izsák ígéret szerint születik. Emlékeztek erre az ígére? Honnan tudom meg? Mindig tudta az ókori ember is, hogy kell egy belső pontban egy stabilitás, kell a belső pontban egy bizonyosság abban, hogy amiben hisz, arra rá tudjon teljesen támaszkodni. Abban az egész lényen rá tudjon feküdni. Olyan ez, mint amikor Balatonra lemész, vagy bármilyen folyóra, és te a gumicsónakban, vagy bármilyen csónakban kiülsz, vagy kifekszel, és tudod, hogy az nem fog lemerülni. Nagyon jó érzés, hogy tudod, hogy az a kis gumicsónak, vagy az a felfújt gumimatracra, ha ráteszed a hátadat, vagy a fejedet, akkor az nem fog lemerülni a mélybe. Ugyan ezt teszi Isten a szellemeden keresztül is. Olyan igazságokat tesz le, olyan igazságokat rak le ezekben a napokban, a családról például, amiben biztos lehetsz, hogy az fog működni. Ez a lényeg a hitnek. A hit mindig látja a láthatatlant, és abba belekapaszkodik, mert befogadja. befogadja azt, amit Isten akar adni, ezeket a stabil pontokat. Dicsőség Istennek, hogy ma is kapsz stabil pontokat, amikben Isten akar dolgozni rajta keresztül. A szellemeden, szívedre gondolok, szíveden keresztül. Mert a szív olyan, hogy keres mindig stabil pontokat az életébe. És a hit is pontosan ugyanilyen. Hogy rászánod magadat Istenre, rá teszed az életedet Istenre. Ez a hit. Hit egy biztos pont az életedben. Hogy bízol Istenben. Hogy ő meg fog téged segíteni. Ámen és ámen. No, amikor odaérkezünk egy ponthoz, hogy szeretnénk például valamit megújítani, tegyük fel a házasságot, akkor fel kell tenni azt a kérdést, hogy meg akarjuk-e valóban újítani a házasságunkat? Vagy csak hallgatni szeretnénk jó ötleteket, hogyan lehet renoválni dolgokat? Hogyha felépítesz vagy újjáépítesz egy lakást, akkor általában, pláne a régi építésű házaknál, a téglaépítésűeknél, de gondolom majd nem sokára 10 év múlva majd az új építésűeknél, azt fogja látni egy szakember, mikor leveszi a tapétát, hogy itt az egész falat újra kéne mázolni, illetve nem mázolni, hanem glettelni, így mondják, vakolni, mert ahogy leveszik a tapétát, leesik a fél fal. Ez a régi házaknál szokott előjönni, és nem gondol arra a tulajdonos, hogy még pénzbe fog kerülni az, hogy hogyan kell majd helyreállítani a régi falat. És a házasságban is ugyanígy van, hogy amikor elkezdjük felújítani a házasságot, akkor egyszer csak meglátunk a tapéta mögött olyan dolgokat, amire nem is számítunk. De ne es kétségbe. Nem fog fájni. És szeretném, hogyha a házasság témája nem csak, hogy egy korrekció legyen. Szeretném, hogyha nem csak azt szemlélnéd, hogy valami megjobbítás a szándéka Istennek. Tehát valamelyik területen jobb legyen a házasságod. Nem, Isten azt akarja, hogy egy forradalom történjen a házasságodban. Na akkor most fölemeltem, ugye? Amelyet célt szoktátok mondani. Így van, tudatosan csinálom, mert ahogyha az Isten igében olvasol a házasságról, eltene egy isteni elhívott házaspár. Noé, Ádám, Noé, Ábrahám, Dávid, vagy a 12 apostol, 11 apostol, azt látod, hogy ők forradalmat hoztak létre. Forradalmat. Engedték, hogy Isten beavatkozzon az életükbe. És konstruktívá tették ezt az együttműködést, és integrálták Istennel való kapcsolatukat a házasságba. Konstruktívakká váltak Istennel, és integráló emberek voltak. Ez a két szó fontos lesz ma. Konstruktív és integrált családot hoztak létre. Szeretném, hogyha ne abból a szemszögből néznéd még egyszer, a tradíció szemszögéből, hogy mi az, amiből meg kell térni most. Hanem, hogyha már a megtérés szót említem, akkor értsd meg azt, hogy a megtérésnek pontosan ez a lényege, hogy nem valamilyen szabályt kezdesz el felhasználni az életedre, hanem engeded, hogy Isten gondolata beáramoljon a szívedbe, hogy milyen egy mennyei család. Oké? Tehát nem a nap alatti dolgokról beszélek ma, hogy mi a pszichológusoknak, a társadalomtudósoknak, a szociológusoknak a véleménye a családról, mert tudjuk jól, hogy akármilyen véleményt alkotnak maga a világ, az nem arra változik, hogy egyre jobb és jobb családok lesznek, mert nem a családokon keresztül próbálják a világ helyreállítani a világot, hanem politikusokon keresztül. És ez egy csapda, mert egyetlen egy politikai erő, semmilyen berendezkedés nem tudta eddig a jót elhozni a családok részére, így van? Próbálunk szociális hálókban gondolkodni. Akkor vannak egyes pártok, akik a munkában gondolkodnak. Mások a család védelmében. Mások a vasárnap védelmében. Mint hogyha meg lehetne változtatni a vasárnapon keresztül a családokat. Ugye nem lehet megváltoztatni, mi is tudjuk. Na jó, amiről a 21. századi pesti hangulatról. Tehát, amiről szeretnék beszélni, hogy a házasságot helyreállítása az nem automatikus. Mi férfiak úgy gondoljuk, hogy automatikusan működik, bekapcsolunk úgy, mint a mosógépet egy programot, felhúzzuk, és aztán fog működni, és 30 perc alatt helyreállítjuk. Általában egy férfi nem nagyon szeret ilyen dolgokról beszélni, hogy miből kéne megváltozni, hogy helyreállítani, általában hárít, és azt mondja, jó van az úgy, jó, oké, jó, imádkozzunk, de figyelj, még azért megeszem, megnézem, majd átgondolom, stb. Nagyon morózusok a férfiak, és úgy gondolják, hogyha nem tesznek bele energiát a házasságba, akkor az magától fog működni. Elmondom, hogy minden egyes házaspár, akiknek van valami sikerük a házasságukban, azok komoly munkát feszültek bele abba, hogy sikert éljenek el. Tehát azt mondom neked, hogy munka nélkül nem fog tudni sikerülni. Tehát nem fog tudni sikerülni. Ha nem teszel bele energiát, az nem fog működni. Ha gyenge pontokat nem analizálod ki, nem nézed át, nem kérdezed meg, hogy kerültünk ide, nem jönnek tények, tények a házasságoddal kapcsolatban, akkor nem fogod tudni megváltoztatni, elmozdítani a töréspontokat, helyreállítani a töréspontokat, a megrepedezett falakat, nem fogod tudni kiglittelni és lefesteni újra, mert nem lesz hozzá erőd. Ugyanis sajnos van egy ilyen közmondás a világban, a tények azok makacs dolgok. A tények azok makacs dolgok. Azért tények, mert biztos pontok. A második, hogy a házasság nem csak egy jó helyreállító tanítás, vagy nem tudom milyen konferencia meghallgatása által jön létre a változás. Az eredeti héber úgy gondolkodik, hogy hallok, mert engedelmeskedni akarok. Hallgatok, mert engedelmeskedni akarok. Az a különbség az európai gondolkozás és a héber gondolkozás között. Azért mondom mindig a hébert, mert mi zsidó alapokon élünk, mert a Isten fia zsidó volt, és zsidó gondolkozásmódból értelmezte a Szentírást, ezen kívül pedig zsidó kereszténységre építünk. Páli zsidó volt, és hála Istennek értett az írásokhoz, és nem európai elméje volt, hanem megújult zsidó elméje volt. Ez különleges. Még a nyelvészek is tudják, hogy máshogy gondolkodik egy zsidó, és máshogy gondolkodik egy európai. Ahogyan nem lehet megállítani például ezt az ISIS-t most, mert máshogy gondolkodnak, mint egy európai. De maga a gondolkozási móduk 180 fok, vagy 170 fok. Más az értékük, ezért nem lehet európai, vagy 21. századi posztmodern világszemlélettel, liberalizmussal megváltoztatni ezt. Ezt most jön rá majd a világ. Szóval, ez hasonló lesz valószínűleg az Antikrisztusnak a eljövetelére ez a fajta gondolkozási struktúra, mint az ISIS-nél van. Tehát hallok, hogy engedelmeskedjek. Elmondom, hogy Isten azokat áll szóba, akik hallani akarnak tőle. Tehát Isten, úgy szoktuk mondani, ez csúnya, de úriember, és akkor tud kommunikálni valahol, egyszerű dolgokat mondok, ha azok a személyek figyelnek rá. Nem tudom, beszélgettél már a feleségeddel, és a feleség ahogyan magyarázott neked, te pedig egérrel motyoltál, hogy jó, drágám, jó, és tudod, hú, most elkezdi, itt nem lesz vége, figyelj, piros lámpán, amikor jön a rendőr. tehát amikor elkezdesz Istennek kommunikálni, vagy gondolsz rá, hogy Isten akarsz kommunikálni, akkor először komolyan kell venned Istennek a véleményét a házasságról, hogy aztán ő is komolyan vegyen téged. A változás nem fog bekövetkezni csak agresszív, aktív és előretörő szándékkal. Ezt azért írtam le a jegyzetembe ezt, mert azt érzékelem, hogy olyan fokú már a visszahúzó rugó a házasságban, olyan fokú a világ szellemének a befolyása már, a felkészítése a világnak, az antikrisztus rendszerének, hogy nem fogod tudni csak egy belső meggyőződéssel, belső erővel felépíteni a házasságodat. Ehhez erő kell felépíteni a házasságodat. Kétfajta erő kell, a nőnek kell oda szánnia magát, hogy internálja, betegye azt, ami Istentől van az életébe, és a férfinak külön. Nem érdekes azt, hogy a világ úgy gondolkodik, hogy a házasság, szövetség már nem annyira fontos. Nem kell a papír. És hallgattam nemrég, pont a Kossuth Rádióban volt egy rövid beszéde Polgár Juditnak, azt hiszem, valamelyik polgárlány. És kérdezték tőle, miért voltál olyan sikeres? Hogy lehet az, hogy ennyi időt tudtál a családodtól távol maradva mégis megőrizni a házasságodat? Hogyan tudtál gyerekeket nevelni ennyi munka mellett, tudjátok, sok meccsekre jársz életen keresztül, és hogy rengeteg erőt fecsült abba bele, hogy aztán tanítványokat is neveljen. És azt mondta, azért, mert volt egy társam, akivel konstruktívan megértettük azt, hogy merre megy az életünk azon szakasza, és ő mit tud fölvállalni, és cserébe én mit tudok beletenni a házasságunkért. És amíg én nem voltam ott, megbeszéltük, hogy ő mit fog csinálni azért, hogy majd amikor vége van ennek a korszakunknak, akkor hogyan állunk át majd egy másfajta családmodellre. És azt mondta, miután abba hagyta ezt az aktív életmódot a sakterületén, utána pedig ráálltak egy másfajta életmódra, tudatosan. Tudták, hogy mit vállal be a férfi, és tudták, hogy mit vállal ezzel a nő. Csak mondom, a világból egy gondolatsor. Még egy dolog így a rádióban. Czeiser Endre beszélt. Tudjátok, egy nehéz betegségem van túl, és beszélt arról, hogy miközben ott volt bent a kórházban, 80-an keresztül írta az új könyvét, és így tudta kibírni, hogy ne figyeljen a kórháznak az atmoszférájára. Érdekes dolog. Érdekes dolog, hogy egy orvos mit csinál, amikor benn van a kórházi ágyban? Mit csinál? Arra figyel, amilyen küldetése van, és a küldetésbe teszi bele az erőt, és nem a betegségnek a tudatára. Csak megemlítem. Lapoz, illetve fejtsd meg, amit akarok mondani. Gondold át? És megírta a könyvet? A génekről írt, és belement abba, hogy elkezdte kutatni azt, hogy például a nagy zeneszerzőknek a génjei, ez a zsenialitás, ez hogyan működik? Mozart, Beethoven, hogy ezek hogyan épülnek föl ezek a... Wagner, ez szörnyű ember volt Wagneréként, de hogy ezek az embereknek honnan van ez a zsenialitása? Ez a sziporkázó zsenialitás, ami hát Beethoven, hogy fejben zongorázik. Tehát, hogy ez hogy csinálja? És beszélt arról, hogy csak egy adalék, hogy azt mondta, attól függetlenül, hogy óriási gének vannak bennük, hatalmas tehetséggel vannak, időzőjelben megáldva, vagy megátkozva, attól függ, hogy mire használják a tehetséget, a jellemük, a karakterük az szörnyű. Tehát Wagner antiszemita. Mozart szabadkőműves. És nem is folytatom a házas életüknek a nehézségeit és feszültségeit, és ferde, degenerált dolgait, elemezte majdnem egy Cézer. Nagyon csúnyán beszélt, egy pár szót kiejtett, és mondta is a műsorvezető, úr, reméljük, hogy a média tanács nem fogja letiltani, vagy megbüntetni a rádiót. A lényeg az, hogy egy ambivalens jelenség. Hogy önmagában az, hogy van egy tehetséget, ez nem teszi jobbá a házasságodat. Azért, mert neked az életedben, a munkahelyeden, egy pici miniatűr világodban sikeres vagy, ettől még széttörhet a család. Azért, mert valakinek vannak óriási talentumai, mi úgy mondjuk, hogy talentum, vagy úgy is mondhatják, hogy géniuszok vagyunk egy-egy területen, egy férfi vagy egy nő, meg géniusz, ettől függetlenül nem biztos, hogy jó család apa, és Istennek a jelenlétét tudja közelíteni a családba. És nem biztos, hogy hősök lesznek a gyerekei. Értitek? Tehát önmagában az, hogy valaki géniusz, az nem jelenti azt, hogy erkölcsi toppon van. Lehet valaki erkölcsileg nulla, és közben óriási tehetség. Amit még elmondok így, hogy ahhoz, hogy el akar jutni valahova, akkor neked látnod kell azt, hogy hova akarsz eljutni. Tehát ez egy nagyon egyszerű paraszt ésszel felfogható dolog, de nagyon sok férfi nem akar eljutni valahova. Megáll. Komfortzónát épít ki. Fotelt vásárol. És távirányítót tesz maga elé. Hármat. Tehát ahhoz, hogy kilépj a fotelodból, ahhoz nem csak Isten szükséges, hanem fölfogd azt, az Isten igéből, azt a perspektívát, hogy mi van előttünk. Az Isten igén keresztül. Amikor hallok olyanokat, hogy túl messzire mentem, túl nagy terhet tettem rátok, túl sok szellemit hoztam be, amit nem tudsz földolgozni, és te úgy reagálsz rá, hogy számodra ez elérhetetlen, akkor egy tiltás, egy tiltó program van a lelkedben. Betilt a tiltó program, és nem engedi, hogy átvedd azt, amit Isten akar neked adni. A hit az mindig azt látja meg, ami látható a természetfeletti világban. A hit belelát abba az oldalba, amit szemmel nem látsz. Még egyszer mondom. A hit meglátja azt az oldalt, ahol Isten dolgozik. A psziché pedig le akar húzni arra az oldalra, amit itt van a földön, a földi perspektívában. Hoztam három mottót, ami kiinduló pontja a mai üzenetnek. Az első dolog. Isten szelleme csak abban lesz partnered, amit a mennyből hallott. Nem lehet rá aggasztani Istenre semmit, semmilyen tradíciódat, elgondolásokat, nagyon-nagyon nagy okosságodat, ezt úgy fogalmazom meg, hogy az okoskaták, és az okosjani korszaka megáll az Isten jelenlétében. Akármennyire bölcs vagy, nagy tudású vagy, diplomáddal rendelkezel, Isten erre nem nagyon kíváncsi. Azt szeretné, hogyha megértsük az ő útját, és megértsük azt, hogy Isten egy jó tervet készített az életünk felől. Ezt nevezzük megalázkodásnak Isten előtt, hogy Isten akarata legyen meg. A második, hogy Isten szelleme nem a feladataidhoz és céljaidhoz, sőt elképzeléseidhez mérten adja a partnerségét és produktivitását a saját életedre, hanem az övéhez képest. Nem a te céljaid elképzeléséhez mérten adja a produktivitást, hanem az ő tervéhez képest. Tehát amikor te megházasodsz, vagy elkezdesz udvarolni egy kislánynak, akkor Isten nem arra kíváncsi, hogy neked mekkora okosságod van, és azt hogyan tudod Istent ezáltal lemanipulálni, hogy mégis adja meg, jöjjön be, változtassa meg, tegyen csodát, tartsa fönn az egzisztenciát, stb. Engedned kell, hogy Istentől meglásd az ő céljait az életedre vonatkozóan. Ezt látta Noénál, ezt látta Ábrahámnál, stb. Mindjárt nézzük. Aztán Isten szelleme, amikor produktívá tesz, tehát termékenyé tesz, nem a képességeidhez igazítja a termékenységét. Hallod? Nem a házasságot képességéhez igazítja az ő ellátását, az ő segítségét. Nem a te erődhöz képes fog megáldani téged. Ő szereti kikerülni a te erődet. Mert Isten nem, hogy is fogalmazza meg? Isten nem termelés központú Isten. Hogyha jó terméket állít elő az ember, nagy hite van, akkor nagyon megáldja. Nem így gondolkodik Isten. Isten nem cselekedet központú. Ha sokat cselekszek, akkor nagyon-nagyon szeret Isten. Ha keveset cselekszek a házasságban, keveset imádkozok, hát akkor nem annyira szereti a házasságomat. Persze ezek lehetnek ebben az egészben. Persze van egy lejtmenet, nem imádkozol, biztos, hogy lefelé fogsz tendálni, de nem azért szeret engem, mert sokat imádkozok. Hallod? A házasságot nem azért fogja megújítani, mert valami nagyon-nagyon-nagyon nagy szellemi kulcsokat használsz. Beteszed, és már működik is. Szeretek összefoglalni bizonyos alap dolgokat, hogy Isten hogyan dolgozik. Tehát Isten abban lesz partnered, amiben Isten szelleme is partner, és Isten szelleme csak ahhoz ragaszkodik, amit lát és hall az atyánál. Gyertek a János Evangélium a 16. fejezetéhez. Előző héten beszéltem az atyaságról, kicsit most is beszélek az atyaságról, és szeretnék a szövetségről is beszélni. János 16. 5-ös verszak. Most pedig elmegyek ahhoz, aki küldött engem, és senki sem kérdezi tőlem közületek, hová megy, hanem mivel, hogy ezeket beszéltem néktek, a szomorúság eltöltötte a szíveteket. De én az igazat mondom nektek, jobb néktek, hogy én elmegyek, mert ha el nem megyek, most figyelj, nem jöjj el hozzátok a vigasztaló, ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. És mikor eljön, megfedi a világot bűn, igazság, ítélet tekintetében. Bűn tekintetében, hogy nem hisz nekem én bennem, igazság tekintetében, hogy az én atyámhoz megyek, többé nem láttok engem, ítélet tekintetében pedig, hogy a világnak fejedelme megítéltetett. És most figyelj, még sok mondani valón van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok. Vagy most még nem tudjátok befogadni. Ugye, erről beszélek ma, a befogadás. De amikor eljön az igazságnak a szelleme, milyen szellem? Miről beszéltem az utolsó időkben, hogy mi lesz az, amit nem fogadnak be a keresztények? Az igazság szellemét. Itt ugyanaz a szó szerepel, igazság, valóság. Azaz szilárd dolog. Mi lesz a jellemző az utolsó időben? Hogy az hívők nem lesznek szilárdak belül. Nem lesznek belül összpontosított emberek, akiknek tanúbizonyságuk van a mennyből. Kik? Merre tartanak? Honnan jöttek? Hová mennek? A belső embert építened kell, ez a te felelősséged. És a házasságot is építened kell, a társadnak a belső emberét. De mikor eljön majd az igazságnak a szelleme, tehát az, hogy milyen hagyatékot hoznak az atyák. Jó, még egy dolgot itt hagyd mondjak. Malakiás, tudjátok, hogy milyen igével fejeződik be? Atyák szívét a fiakhoz akarja fordítani Isten. Hogy? És mivel végződik? Megneveljem a földet átokkal. Tehát amikor az atyák szíve nem tud odafordulni a fiakhoz, ez szellemi és fizikai értelemben egyformán így van, akkor nem tud létrejönni a szövetségi áldás. Mert az atyák közvetítik a szövetségi áldást, az apák, a férjek. És amikor egy férjnek a szíve oda tud fordulni a feleséghez, a családhoz, a gyerekhez, akkor tud az áldás bejönni. Hú, ezt most meghallottátok. Dicsőség az Úrnak. Vevők. Te vevő vagy ma. Amen. Hanem eljön az igazság szelleme, elvezérel majd titeket minden igazságra. Látod, hova vezet a Szent Szellem? Minden igazságra. És most figyelj, nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall. Tehát a Szent Szellem nem magától beszél, hanem azt mondja, amit hall. Mit mondtam az első mottónak? Hogy a Szent Szellem csak abban lesz partnered, amit a mennyből hallott. Tehát a Szent Szellem is alá van rendelve az atyának és a fiúnak. Mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti nektek. És engem dicsőít majd, mert enyémből vesz, és megjelenti nektek. Miből ad át? A Szent Szellem. A fiú dolgait adja át. A fiú szelleméből adja át azt, amit Isten elkészített számodra. Amikor azt mondjuk, hogy a bekövetkezendőket is megjelenti, az azt jelenti, hogy nem csak a jelent, hanem a jövőt is átadja Isten. Amen. Tehát maga a Szent Szellem az idő fölött dolgozik. Maga a Szent Szellem nem a te idődet mutatja meg mindig, hogy a jelenlegi helyzetet. Beszéltem a tényekről. Picit hagy korrigáljam magamat olyan vonatkozásban, hogy nem felülírom, hanem csak korrigálom magamat. Mellé teszem, inkább így mondom. Nem csak a tényeket akarja mondani neked, hanem hogy mi lesz a tények után. Tehát a házasságod vonatkozásában is Isten nem csak egy analízist ad, egy teljes korképet, vagy körképet, hanem a jövőt is megmutatja. Ezért borzasztó az, amikor a házasságot akarjuk helyreállítani, és természetfeletti segítség nélkül úgymond javítgatjuk a falakat. Isten nem javítgatja a falat, hanem megmutatja, milyen lesz a fal. Gyönyörű! Amikor nekem csinálták az egyik lakást, egy falat, nem tudom, 2 napig csinálták azt a falat, vagy 3 napig csinálták. De tudtam, hogy az, aki csinálja, az azt mondta, én addig nem hagyom abba a munkát, hidd el, amíg az a fal olyan nem lesz, mint a tükör. Rászáll egy légy, akkor lecsúszik róla. És tudtam jól, amikor kimondta ezt, hogy ezt biztos meg akarja csinálni. És megcsinálta. 2 napon keresztül glettelt, vagy 3 napon keresztül. És csak csinálta egy falat, egy falrészt. Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz. Enyém dicsőít majd, enyémből vesz. Látod, a fiúé. És megjelenti nektek. Mindaz, ami az atyáé, az enyém. És most figyelj, összekötöm, hogy mindaz, ami az atyáé, az az enyém. Mit hoz a Szent Szellem? Az atya és a fiú dolgait. Hozza az atya dolgait a Szent Szellem a családokba. Mindaz, ami az atyáé, az enyém, azt mondám, ezért mondám, hogy az enyémből vesz, és megjelenti nektek. Egy kevés idő, és nem láttok engem, és ismét egy kevés idő, és meglátok majd engem, mert én az atyámhoz megyek. Amen. 23-as verszak, és most figyeljük, hogy fog imádkozni egy hívő ezek után, hogy Jézus föltámad a halálból, és a Szent Szellem eljön pünköskor. És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony, mondom nétek, hogy amit csak kérni fogtok az atyától az én nevemben, megadja nektek. A Szent Szellem segít abban, hogy az atyától személyesen tudjunk kérni. Mostanáig semmit sem kértetek az atyától, az én nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen. Ezeket példázatokban mondtam nektek, de eljön az idő, amikor nem a példázatokban beszélek majd nektek, hanem nyíltan beszélek nektek az atyáról, vagy úgy is mondhatnám, az atyaságról. Azon a napon az én nevemben kértek majd, én nem mondom nektek, hogy én kérni fogom az atyát, ti érettetek. Mert maga az atya szeret titeket, eredetiben kedvelt titeket, mivel hogy ti szerettetek engem, és elhittétek, hogy én az Istentől jöttem. Kijöttem az atyától, jöttem a világba. Ismét elhagyom a világot, és elmegyek az atyámhoz. Amen. 33-as verszak. Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen, én bennem, e világon nyomorúságotok lészen, de bízatok, én meggyőztem a világot. Amen. Miért fontos ez? Miért beszélünk a családon belül az atyaságról? Efézus 3. Amíg odalapozol, elmondom, hogy amikor Pál beszél az egyházról, akkor az analógba köti a házassággal kapcsolatban az Efézus 5. fejezetében. Ugye emlékeztek rá? Hogy úgy kell szeretni a fiút, az atyának a feleséget, a férjnek a feleséget, ahogyan Krisztus szerette az egyházat. Emlékeztek rá? És amikor arról beszélünk, hogy egyház, akkor azt helyettesítheted a házasság témakörével is. Hallod? Tehát amikor Jézus beszél a tanítványoknak, hogy mi lesz, most erről hallottál, erről olvastál, ez az házasságra vonatkozólag is teljesen analóg. Ez azt jelenti, hogy amikor te meg akarod újítani a házasságodat, egy tanács, Efézus 3-nál, akkor, ha olyan területeket is előveszel, hogy Jézus mit tanít az egyháznak, hogy milyen ígéreteknek a részesévé válik az egyház, az mind a családé is. Mert mondtam nektek előző héten, nem kövekből áll az egyház, hanem családokból és egyénekből. Tehát akik még nem családosok, vagy pedig elváltak, vagy özvegyek. De önmagában Isten nem erre építi föl az egyházat, hogy mondaná azt, hogy egy szervezet, nem a szervezetet tekint egyháznak, hanem a családokat, illetve az egyéneket nézd egyháznak. És Isten a családokon keresztül akarja fölépíteni az egyházát. Maga például a diakonosi, vagy a presbiteri ugye elhívásban lefekteti Pál, hogy mik az elvárások. És nem azt mondja, hogy akinek három elvárásom volt, vagy aki özvegy, az lesz jóvén, hanem arról beszél, aki házasságban van, és a feleségével együtt tudja irányítani a családját. Nem? Tehát arról beszélek, hogy Efézus 3, az atyaság témakörében, 14. Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztus atya előtt, akitől, akiben, vagy akiből neveztetik minden nemzetség, vagy, sajnos a Károli rosszul fordította, a görögben ez van, és a Csia meg a Vida jól fordítja szerintem, akiben van minden atyaság, vagy apaság, menjen és földön. Még egyszer fordítom akkor, hogy értsd. Akiből neveztetik, az atyából, minden apaság menjen és földön. Mit mond az ige? Menjen és földön. Tehát van egy természet feletti szintje az atyaságnak, és van egy földi szintje az apaságnak. Maga az apaság intézménye természet feletti. Maga a férj, Ádám természet feletti módon lett megteremtve, természet feletti képességekkel a bűn előtt. A házasság célja, hogy visszaállítsa az ember arra a szintre, amelyre eredetileg rendeltetett a házasság. Tehát azt, amikor látsz apunál egy modellt, nagyapunál egy modellt, az egy torz modell a házasságról. A házasságról, hogy felépítsd a házasságot, az vissza kell menni a Szentíráshoz. Jézus tanításához. Tehát mit mond itt Pál? Hogy minden apaság természet fölötti, és az Isten apaságából ered. Azáltal tudunk apákká lenni, hogy megismerjük Istent, mint atya. Jézus mit volt hajlandó tenni itt a földön 3,5 éven keresztül? Csak amit az atyánál látott és hallott. Teljesen alá volt vetve az atyaságnak, és ez az atyaságot hozta le. Ezért szoktam azt mondani, ha látod a csodákat Jézus életébe, akkor ne csak azt lásd, amit Jézus csinál, hanem hogy az atya csinálja azokat a csodákat. Ezért profitai módon minden csoda mögött az atyaság csodája áll. Hogy mire képes az atya. És amikor az ember fiát látod, mert tudjuk, hogy Jézus ember volt és Isten. És amikor látod az ember fia kifejezést a Szentírásban, legfőképpen az evangéliumokban, akkor azt profitálja ott a Szentírás, hogy az ember fia mire képes, az újjászületett ember mire lesz képes. Ha a Szent Szellemmel, és újjászületés után a Szent Szellemmel találkozik, és aztán pedig az atyaságot megérti. És a Szent Szellem elvezeti őt az atyához. Tehát tud kommunikálni az atyával. Ma a legtöbb probléma az egyházban a rossz atyakép miatt van. A rossz atyakép. Az új szövetségi atyakép hiányzik sokszor. És be kell hozni a családokba az új szövetségi atyaképet. Mi az legjobb szövetség az Úr Jézusnak a szövetségének az atyaképe? 16-os verszak, gyere velem tovább. Hogy adja meg nektek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő szelleme által a belső emberben. És szeretnék összekötni egy ilyen összefüggés logikát mutatni neked. Azt mondja, hogy minden atyasság a mennyen és a földön az Istenből ered, és azt kéri, és most azt mondom, hogy úgy tudsz megerősödni az Úrnak az atyaságába, hogy megerősödsz a belső emberedben. És azt mondja itt, hogy hatalmasan erősüljetek meg az ő szelleme által a belső emberben. Szelleme által a belső emberben. Az ő, mondd velem, hogy itt a szellem által. Mit mond Jézus, hogy mi lesz az utolsó napok szentjei életében? Hogy a Szent Szellem által kérni fognak az atyától. Mi egy családi válságnak a gócpontja? Hogy a férj, hozzáteszem, vagy a feleség nem hiszi el, hogy az atya meghallgatja, és kommunikálhat Istennel. Rossz a kommunikáció Istennel. Rossz a kommunikáció Istennel. Az atyaság az természetfeletti módon meg van áldva. Előre egy férnek készen vannak a lehetősége Istennél. Ez olyan, mint amikor te elkezdesz gyűjteni gyerekednek, hogyha 18 éves lesz, akkor tud neki venni egy 12. kerületi másfél szobás felújított erkélyes lakást. Hitáltal szemléd most ezt. Ugyanúgy Isten elkészítette számodra, még a házasságod előtt, hogy te sikeres férj legyél. Ez a megváltásnak a dicsősége. Azért ment föl a keresztre Jézus, hogy az egyház, a hívők tudjanak az atyával kommunikálni. Hát ez óriási. És mindent, amit a Szent Szellem hall, az elhozza. Ezért mondtam azt, hogy Isten szelleme nem a feladataidhoz, céljaidhoz, elképzeléseidhez mérten adja a partnerségét, produktivitását. A partnerség az Ó és Új Szövetség értelmében szövetségi kapcsolat, hanem az övéhez képest, azaz Isten szellemének a céljait adja az egyháznak és az apának. Sőt, azt mondja az ige, Isten szelleme, mikor téged termelékenyé, termővé tesz az Úrban, nem a képességeidhez mérten. Fölülad az apáknak, azért, mert természet fölötti elhívása van az apáknak. Egyszerűen értsd meg, aki szülő, az természet fölötti módon lehetőséget kap Istentől, hogy természet fölötti szinten dolgozzon. Ennyi. És hol, mit mond Pál, hogy hogyan tudjuk ezt megérteni, ezt átvenni, ezt üzemeltetni szó szerint? Hogy megerősödünk hol? A belső emberben, a szellem által. Azt mondja utána, 19-es verszak, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, ez az agapé, mindjárt beszélek erről, mi ez az agapé, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Kérlek téged, dolgozzunk együtt, mondd velem együtt, egész teljességéig. Tudod, kinek az egész teljességéig fogsz tudni megerősödni? Az atyának, az egész teljességéig. Korlátlan áldás. Tehát, na, itt vagyunk a korlátlan helyek lelőhelyén. A polc korlátlan, jó? Ami rajta van. Korlátlan. Az atyaság korlátlan. Korlátlan mélység. Az atyaság intézménye korlátlan. Azt hiszem, hogy megint fölemeltem az szintet. Kifogyhatatlan természet fölötti produktivitás a háttérben. Rajtad. Ha anya vagy, akkor is tudsz atyaságot adni egyébként. Mert ketten uralkodtok, a férjetek és a feleségetekkel. Közös társuralkodás van, majd ide is elérünk, csak lépésről lépés. Isten azt akarja, hogy megértsd, hogy a szeretet korlátlanságba visz be téged. A család ezért korlátlan lehetőségek tárháza. Nem korlátolt felelősségű társaság, korlátlan felelősségű társaság, Kft. Azt mondja, hogy meggyökerezvén, alapot vevén 18-as verszakban, visszafelé megyek, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, vagy minden szentekkel, hogy mi a szélessége, hosszúsága, mélysége és magassága Isten jóvoltának, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretét felülhaladó szeretetét. A belső ember hatalmas módon hogyan erősödik meg, hogy megismerjük a teljességet, és megismerjük Isten szeretetét. Tehát Isten szeretetének a megismerése mibe visz be? Az Isten teljességébe, az atya teljességébe, az atyaságnak a működésébe, az atyaság intézményének a produktivitásába visz be. Tehát mit hoz be az Isten jelenléte, az Isten szeretete a családba? Az atyának a korlátlanságát. Minél mélyebben megtapasztalod Istent, annál mélyebben tudsz szeretni. Minél mélyebben szeretsz, annál jobban ismered Istent. János evangéliuma és a János levele erről beszél. Ez összefügg. Aztán még aztán hozzáteszi a parancsolatokat is. Azt most nem keverem bele. De Isten szabad Isten, és szabadságban dolgozik csak. Mi kell ehhez? Az emberi önálló akarat. Ha te nem akarod, hogy Isten dolgozzon rajtad keresztül, vagy veled, nem akarod az ő partnerségét, akkor Isten azt mondja, természetes módon. Ha te így állsz hozzá, akkor kötünk egy új szerződést. Ott tartunk, hogy atyaság. Ott tartunk, hogy meghajol minden apa előtt, és kéri, hogy a szellemük megerősödjön. Ott tartunk, hogy teljességbe visz be minket Isten, és ez az egyháznak a célja, hogy teljességbe kerüljön az atyának a szeretetével. Nézzük meg, hogy mi ez a szeretet kifejezés. A szeretet az nem Istentől független természet, a szeretet. A szeretet nem érzelmi valóság. Még egyszer mondom. A szeretet nem érzelmi valóság. Nem érzelem önmagában a szeretet csak. Ezt azért mondom el neked, hogy meg tud érteni, mint apa vagy anya, mi az, hogy szeretet. Az isteni szeretetről beszélek, agapéról. Nem egyenlő az emberrel. Azáltal lehet egyenlő az emberrel, ez megint egy héber gondolkozás, ha isteni javak történnek az életedben, átvétele, azaz megtapasztalod, hogy Isten szeret, akkor az átalakít téged szerető emberré, szeretett emberré, és ebből tudsz kilépni. Mert Isten nem azért adja a szeretetet, hogy csak benned maradjon, ki tudj lépni magadból. Akkor tudsz kilépni magadból, ha van benned szeretet. Ha nincs benned szeretet, nem fogsz tudni túllépni magadon. Maga a léteden túl kell lépned, a lelkeden túl kell lépned, a sorsodon. Hogyan lépsz túl a sorsodon? Csak a szeretet által, hogy más sorsába tudsz adni valamit. Nem a saját sorsoddal foglalkozol csak, hanem már más sorsával. Ádám és Évánál pontosan ezt láttuk. Hogy Ádám ki akart lépni a sorsából, és az ő sorsa van nem volt megelégedve. Ezért kellett neki társ. Nem azért kellett neki társ, hogy végrehajtsa az ő elvárásait, este tálcán hozza neki a nokedlit, megint nokedli elnézést, akkor a bélszín, tehát akkor este a tojásrántottát tálcán hozza, vagy hogyha télen hideg van, akkor ketten felmelegítsék egymást, ugye hozzuk az, hanem azért adta Isten, hogy segítő társa legyen. Egyébként Ádámnak hívták teremtéskor mind a kettő szemét, Évát is. Megteremtette az embert Isten Ádámnak, aztán el lett nevezve Évának. Na, menjünk tovább, a szeretetnél akarok maradni, mert sok dolog van bennem, csak tartanom kell a ritmust. Nem egyenlő az emberrel a szeretet, tehát az, hogy azt mondod, hogy te neked nagyon nagy szereteted van, és ha konfliktusod van otthon, akkor általában ezt szokták mondani a férfiak, hogy hát bennem megvolt a szeretet, a készség, a feleségemben nem. Én elmondom neked, hogy nem az a lényeg, hogy benned mi van, hanem Isten szelleme van-e benned, és az agapé benned van-e. Mert arra senki nem kíváncsi, hogy mi van az emberben. Azt tudjuk. Ha előjön az emberből az, ami benne van, erre van egy közmondás, előjött az állat, ugye? Mert azt elő tud jönni sok minden onnan. Nem természetes tulajdonságaid az Isten szeretete. Ezt nem kapod. Amikor születsz, akkor nincs benned az agapé. Ez újjászületés után, megtérés után, szívkörülmetélés után, és Istennel volt találkozás után lehet ezt átvenni, Isten igéből, vagy a Szent Szellem jelenlétéből. Ezért rendszeresen kell nekünk fönntartani az agapét. Tehát az nem olyan, hogy egyszer megéreztük, Isten szeret bennünket, és utána olyan agapések, azaz olyan szerető emberek leszünk, hogy csodálkozik a világra, hogy mekkora szeretet van bennünk. Nem tapasztaltad meg, hogy vannak sötét napjait? A dark side. Luke, come the other side. És vannak olyan érzéseid, hogy a Darth Vader hív téged, hogy gyere fiam, gyere át az én oldalamra. És harcolnod kell, hogy nem akarsz átmenni az ő oldalára. Te neked van saját identitásod, és az ő identitása nem az én identitásom. Amen? Luke, fiam, kicsi Luke, gyere át az én oldalamra. Tehát ez a dark side oldal. Tehát nagyon sokszor az ember életében a házasságban is átél egy ilyet, hogy azt gondolja, hogy a férje a dark side, vagy a feleség a dark Vader, és úgy érzi, hogy most leveszem a sisakot, vagy lerúgom róla a sisakot, mert ez nem ő, de hiszem, hogy a tanítások alatt átéled azt, hogy nem kézzel lábbal neveljük egymást, halleluja. És a szeretet az nem időhöz van függvényében él. Tehát az örökkévaló az Isten szeretete. Örökkévaló Isten szeretete. Amen? Örökkévaló Isten szeretete. Gyere a János 13-hoz, bocsánat, 1 Korintus 13-hoz, egy pár dolgot még mutatok neked, nagy karizmatikus testvérem, hogy Isten igéje mit tanít a szeretettel kapcsolatban, és talán a 12.31-től még eljutunk a 13.1-ig. Igyekezzetek pedig hasznosabb ajándékokra, ezen felül egy kiváltképpen való utat mutatok nektek. Tehát mit mond itt Pál? Egy kiváltképpen való utat mutatok. Azt mondja, hogy ez az utak útja, az utak királya. Tehát 13.1. Ha az embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok, szeretet pedig nincs én bennem, olyan lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. Ha a jövendő, tehát itt nem a jövendő mondásról van szó, hanem proféciát. Ha proféciát tudok is mondani, és minden titkot, hallod? Minden titkot. Minden tudományt ismerek, ha egész hitem van, olyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről. Szeretet pedig nincs én bennem, semmi vagyok. Idáig. Ez a természet fölötti világról szól, és elmondja a korintusbeli gyülekezetnek, hogy testvérem, ha a természet fölötti világban tudsz mozogni, ez nem garantálja azt, hogy te valaki vagy. Mert a görögben ez a semmi vagyok, ez nem csak semmi, hanem senki. 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 Semmi és senki. Ezt ne csinálj teológiát rá, akkor nem kell a természet fölötti világ, jó? Nem kell hit, semmi nem kell, csak szeretet. Mert erre egy pár egyház csinált ilyen teológiát, jó? Tehát itt gyorsan megcsavarják. Nem, itt arról beszél, hogy önmagában nem az ad biztonságot és egy szellemi kvalitást, tehát egy szellemi minőséget egy ember életében, hogy természet fölötti módon mozgatja a családot, és mondja, ma azt a hegyet, holnap azt a démont, azután űzzük ki a lányból a betegséget, akkor a következő héten profétálnak, és 24 órában már izzad, és már remeg, és úgy mondja, már vatát köp a férfi, és úgy profétál 24 órában a lakásba. Nem ez, nem erről van szó. Ezek azért adatnak, hogy fölépüljön az egyház. De a lényeg, az út, az utak útja, az, amin keresztül tudsz mozogni, amin biztos, hogy nem fogsz megcsalattatásba kerülni, és biztos, hogy beérsz a célba, és a családod biztos, hogy úgymond mennyei családjá válik. Az nem önmagában az, a mennyet keresünk csak, a menny, és akkor elrepülünk, látomások vannak, és 24 órában a gyülekezetben álmodunk. Tehát mindenki alszik és álmodik, mert vének vagyunk az Úrban, hanem arról szól, hogy maga az agapét kell megértenünk, hogy mi az, hogy szeretet. Mert Pál azt mondja, hogy az agapé az utak útja, és fontosabb, mint hit által kimozdítani egy hegyet onnan. Ezt kell megértened, hogy mi ez? Miért beszél erről a Szent Szellem? Mi ez, hogy a családba bejön az agapé? Óriási! Az atyaság jön be, és Isten teljessége. Olvastuk. Megerősödik a belső ember, mind a két félben, a nőben és a férfiben, és a két belső ember vonzza, megújítja az Isten jelenlétét otthon. Maga a szombatnak is egyébként, csak így kitérek rá, hogy a zsidók, tudjátok, szombaton nem csinálnak semmit, még liftbe se szállnak be. És amit nagyon fontos tudni, hogy ez megtartotta a zsidóságot. Föntartotta a zsidóságot. És nem érdekli őket, hogy mit szól egy kultúra, egy más kultúra. Ők akkor is megtartják a szombatot. És családostul tartják meg a szombatot. Tehát nem úgy van, hogyha egy ortodox családnál, hogy a fiú az pedig liftezik. Csak azért is. Nyomogatja. Örülök, hogy ma nevetsz. Legalább valahol tudsz nevetni. Hanem arról szól, hogy az egész család, még hogyha a törvényből is, és mereven is, és szigorúan is, és nem visz őket Istenhez közelebb, akkor is az egész család benne van ebbe, hogy egyszerűen megkeressék az Istent. Megkeressék az Istent, vagy adjanak Istennek egy tiszteletet egy nap. Még hogyha ebben a tiszteletben nem mindig látjuk azt, hogy ez valódi lenne, vagy valóságos lenne. Vagy aztán ugye másnap ugye reméljük, hogy nem történnek ilyen csúnya dolgok. De ami fontos, hogy maga a szombatok, az volt a jelentősége, hogy a családok álljanak meg, és menjenek vissza Isten jelenlétébe, és keressék Istent 24 órán keresztül. Semmit ne csináljanak, hanem csak Istent keressék. Tehát Isten megteremtette a szellemi törvényszerűséget, hogy a Földön be kell hozni újra és újra a természet fölötti világot. De ez Isten szeretetéből kell létrehozni. Ezért beszél erről, hogy a szövetség Istennel, a szövetséges mély kapcsolatban fontos, hogy nem az legyen a fontos, hogy mit teszek Istennel, hanem azt, hogy mit érzek, mit látok, mit hiszek, hogyan kapcsolódok Istenhez. Fontosabb a kapcsolat, mint az, hogy mit teszünk. Egy családban fontosabb, hogy Isten jelenléte a szeretet által ott legyen, mint hogy bármit végrehajt az egyházért, a világért. Tehát azt mondja itt, hogy ha a természet fölötti dolgoknak a súlypontja eltolódik, és arról az útról lemegy, ami az agapé útja, akkor senkivé válik az ember. És hiába van megtapasztalása Istenből. Emlékeztek, gyertek velem hol is van az ég, amikor sasszárnyakon jöttem hozzátok. 2 Mózes 19. És rátérünk a szövetségre. Ahhoz, hogy megértsd ezt az agapét, szeretném, hogyha meglátnád azt, hogy mit jelent az, hogy szövetség. Mit jelent az, hogy szövetség. És mit hoz létre a szövetség. Mi a célja a szövetségnek? A harmadik hónapban ott vagytok? 2 Mózes 19. Ez a törvényadás a 10 parancsolat előtt történik. Még egy megérzésem, hagyd legyen. Nem fogod tudni megérteni Istent, hogyha van egy olyan képet, hogy az Ószövetségben sok csúnya dolog történt, nem értjük Istent, és az Új Szövetségben meg érthetjük, mert nagyon jó ez az Isten. Ez egy nagyon-nagyon torz, ördögi látás. Isten mindig atya volt. Ő nem Jézusnál változott atyává. Mindig atya volt. Ez fontos. És azt, hogyha mi nem értjük azt, hogy mi történik az Ószövetségben, az a mi hibánk. Isten el tudja mondani, mi történt az Ószövetségben, és mit miért csinált, de ebből nem, ha ebből a torszképből nézed, hogy Isten az Ószövetségben egy csúnya, mogorva öregember, az Új Szövetségben egy szerető, fiatal, erővel duzzadó Isten, ez egy hamis torszkép. Harmadik hónapban aztán, hogy kijöttek vala Izrael fiai Egyiptom földjéről, azon a napon érkeztek Sínai pusztába. Refidimből elindulván érkeztek Sínai pusztába, és táborba szálltak a pusztában, a hegyel átellenében szállt pedig ott táborba az Izrael. Mózes pedig felment az Istenhez, és szólt hozzá az Úr a hegyről, mondván, ezt mond Jákob háza népének, ezt ad tudtára Izrael fiainak. Ez egy nagyon fontos pillanat Izrael életében. Elmegy Isten, és elmondja nekik, hogy kollektívan hogyan gondolkodik. Ti láttátok, amit Egyiptommal cselekedtem, hogy hordoztalak titeket sasszárnyakon, és magamhoz hoztalak titeket. Tudod, hogy kik viszik a csecsemőket, a fiókáikat sasszárnyakon? A sas anyukák, vagy a sas apukák. Ez a kép azt jelenti, hogy Isten atyaként vagy anyaként megjelenik, és hordozza őket úgy, hogy ők nem tudnak repülni. Tehát azt mondja, az Exodus az az atyaságnak a kijelentése. Milyen az, amikor Isten kegyelemből megszabadít 3 millió embert? És fölveszi a vállára, és kihozza valahonnan. Tehát a 10 csapás, a 10 jel, a 10 csodák csodája, ami történt Egyiptomban, az mind azért volt, hogy az emberiség megértse, hogyan szereti Isten az embert. Milyen az igazi atyaság? Mit tesz meg az apa a fiáért? Meddig megy el? És milyen erőket képes latba vetni? Csak azért, hogy a fiát kihozza valahonnan, és megmondja neki, hogy szeretlek. A szárnyakon. Mint amikor alárepül egy madár, és amikor nem tud repülni a kis fióka, hogy gyorsan a szálával, szárnyával megsegíti őt, és tovább tud menni. Láttatok már ilyet? Hogy nem tud repülni, látja, és akkor alá száll, fölveszi a szárnyára, és tovább megy. Nem azért történtek a csodák, hogy Izrael el tudja mondani, hogy mekkora nagy Istene van csak, hanem azért, hogy Isten el tudja mondani. Isten el tudja mondani, hogy mennyire szereti Izraelt, és mennyire szeret bennünket. Megint az út. Nem az a lényeg, hogy természetfölötti csodák voltak, hanem az a lényeg, hogy Isten szeret bennünket. Ami miatt tudunk mi is Isten természetfölötti jelenlétében élni. Ha letérünk az útról, tönkre megy a család, és tönkre megy a gyülekezet. Mert Isten lényege, léte. A héber, a zsidó, az úgy gondolkodik, hogy ne vesszünk el a részletekbe, mi a lényeg? Nem azt nézi, ami környezetben mindenki lát, hanem azt nézi, ami a szívben van. Így gondolkodik a zsidó, és így gondolkodik Isten. De hát, mit akarunk megtudni? A család hogyan áll helyre? Mondd meg, Lali, egy mondatban, agapé. Agapé. Isten természetfölötti szeretete. Behatol emberen keresztül, rajtad keresztül. Vigyázz, mert a tradíció azt fogja mondani, ó, bárcsak meghallgatnánk egy jó tanítást, bejönne a szeretet. Ó, bárcsak hallanánk egy jó proféciát, és megbejönne a szeretet a családunkba. Ó, bárcsak imádkoznánk, és bejönne a szeretet a családunkba. Nem így fog, nem mechanikus módon jön be, hanem már benned van, miután újjászülettél. Mert Isten szelleme kitöltötte a szeretetet a szívünkbe, a Szent Szellem által. Benned van, engedned kell, hogy ami benned van, azt megerősödjön, fölnőjön, gyökeret verjen, alapot verjen, fölépítse a házadat. Engedned kell, hogy Isten működjön benned. Mit mondott a szellem megerősítéséről Pál a Efézus 3-ban? Belül a szellem megerősödjön hatalmas módon. Nem azt mondja, hogy külső élmény legyen, hanem azt, hogy belül fölépüljél. Ez nagyon fontos. Most is ugye olvassuk, hogy kívülső és külső csodák voltak. És most figyelj. És mi történt a csodák után? Elbizonytalanodott Istenben Izrael. Így van? Miért? És most válaszolok. Ti láttátok, amit Egyiptomban cselekedtem. 5. verszak. Mostan azért, ha figyelmesen hallgatok szavamra, ez megint egyfajta szellemi hozzáállás. Figyelmesen hallgatsz. Figyelmesen. Vigyázva. Odafigyelve. És megtartjátok az én szövetségemet. És megtartjátok az én szövetségemet. Egy dolog, hogy Isten természetfölötti módon sasként szárnyal közöttük, kihozza őket. A világ legfélelmetesebb, zsarnoki vezetése alól, és az egy másik dolog, hogy valaki szövetségbe lép Istennel. Máshogy mondom, hogy jobban megértsd. Az egy dolog, hogy valakit Isten megérint, és kegyelemmel fölruházza, valami csoda történik az életébe, és ez egy teljesen más dolog, mikor Istennel szövetségi partnerségbe lép. Amikor olyan születünk, akkor elkezdődik ez a partnerség, de neked jogod van nemet mondani rá. Mert egy anomáliában élünk, a leghatalmasabb Isten a mi Istenünk, akit sokszor úgy szemlélünk, hogy ő az apa, én meg a hangya vagyok, és igazából bármit csinálhat velem, és mégis meghagyja a szabadságomat, hogy azt csináljak, amit akarok. Holott tudom, hogy ő a legfőbb Isten. És ezzel az Istennel dolgozok együtt. Aki nem szól be 24 órába az életedbe. Amikor bármikor helyreálltál, volt olyan pillanat, amikor azt érezted, hogy Isten tényleg úgy jött, mint egy cunami, mint az Andrew hurrikán. Soha nem jött így az életedbe. Mindig annyira finoman, annyira érzékenyen, annyira tudta, hogy mikor, hogyan, és mit mondjon. Gondolt, hogy a családodat úgy fogja helyreállítani, hogy bemegy a lakásodba, leültet a gardrob szekrény elé, vagy a nappalitba, vagy a konyhádba, vagy bárhová, leültet, üljél le, menj le térdre. Na akkor most elmondom, hogy hogyan kell ezt helyreállítani. Te idióta. Soha nem így dolgozik Isten. Soha. Nem hajlandó ezen a színvonalon dolgozni. Ő a belső embereden keresztül akar helyreállítani. Értsd meg, ez az útja. Nem fog a szeretet csak az érzelmeidre hatni. Tehát az, hogy majd várod, hogy a férjed vagy a feleségedben nagyon nagy agapé legyen, és akkor virággal jön, meg bombonnal, meg szép szavakkal. Figyelj, a romantikára szükség van, biztosan vagyok benne. De a nosztalgiára nem mindig szükségünk van. Azért, mert a házasságot elején még, ugye még nagy hosszú haja volt a férjednek, vagy a feleségnek nagy haja volt, és jött, és emlékeidben vannak, hogy emlékszem, amikor rózsát hozta a nem tudom milyen piacról, nagybani piacról, és sorba állt a banánért, és az a két banánt hozta, mert annyi pénze volt, mert annyi volt a fizetése a május egy ruhagyárba, és jött a Józsi, akkor annyira kedves volt hozzám. Én meg megcsináltam neki a paprikás krumplit, és hogy egy jót ettünk, nem volt sok pénzünk, de mégis annyira jó volt, és mindig erre gondol, milyen nosztalgikus volt a házassága. Barátom, a nosztalgiával egy probléma van, hogy az mindig a múltban van. És soha nem a jövőt. És a romantika is nagyon veszélyes, mert a romantikában is olyan íz van, hogy bemegy a romantika az ember életébe, megrögzül, ez olyan komolyan, mint egy illat a romantika. Olyan, mint egy illat. Nem tudom, tapasztaltad-e, a feleségemnek volt egy parfümje, mielőtt összeházasodtunk volna. És ha azt a parfümöt utána pár évig még benn volt ugye a piacon, ha azt a parfümöt bárhol megéreztem, ott voltam abba a millióbe. Abba az elborulás. Ott voltam. Amikor szerelmes voltam, amikor tudtam, hogy hol vagyok, mit csinál, az a korszak, egy korszakot mutatott az illat nekem. És éreztem, hogy ez már nem az én korszakom. Én egy új korszak, egy jobb parfümje van. Komolyan mondom. De tényleg, és egy idő után gej volt nekem az egy gej. Nem nosztalgiáztam, nem mondtam, emlékszem rá, hanem mában éltem. Mában. Azt akartam, nem akartam már azt a korszakot. Az nem sok szép dolog volt olyan vonatkozásban benne, hogy azt a korszakot akarjam. Hanem szebb volt már a következő házassági korszakom. Mert figyelj, a szerelem önmagában az jó dolog a szerelem. De a szerelem az egy kémiai állapot is. És én nem szerelemről beszélek, hanem agapéról, Isten szeretetéről, ami nem egyenlő a szerelemmel. Most erre azt mondod, akkor nem kell szerelem egy házasságba? Kell szerelem egy házasságba. De mondom neked, hogy a lélek azt akarja, hogy szerelmes legyen. Isten meg azt akarja, hogy Istennek a szerelme átáradjon a lelkeden keresztül, isteni szeretet, hogy Isten teljességébe fölnőjél, hogy ebből tudj szeretni. És persze legyél szerelmes. Szokták mondani, hogy 5 évig áll az emberben, úgy működik a szerelem. El tudom mondani neked, hogy Istennél van a szerelemnek is, úgymond a ampullája. És tud szerelmet adni idős embereknek is. Én láttam olyan régi keresztényeket, amerikai házaspárt, 50 éve voltak házasok, és még mindig úgy beszéltek egymással, mintha a mézes heteikről jöttek volna. Én találkoztam Kenneth Hagin-nel és a feleségével. Az úgy nézett a felesége Kenneth Hagin-re, hogy ott azt mondtad, hogy a te házasságod, hát az egy bordélyház. Tehát olyan rossz identitást hozott rám, nem azért, mert ő rossz volt, hanem az, hogy volt egy színvonal az életükben. Ahogy ránézett, és sose felejtem el, benne van a kép, a videó itt van rögzülve. Honey. De ahogy kimondta, hogy honey, édesem, azt érezted, hogy ez a menny. Hogy ránézett a feleség a férfi, honey, mert szeretem mondani, hogy lefényképezzen bennünket. És mondta, hogy honey, akarod, hogy lefényképezzenek? És mondta, persze, jó. És ez döbbenetes volt előttem. Nem kellett nekünk semmit csinálni, csak ahogy egymáshoz viszonyultak, ahogy néztek egymásra, elég volt. Elég volt. Vagy ahogyan az a másik házaspár is, ahogy beszélgetett egymással, és tűzben égtek az Úrért, és egymásért. És ahogyan hibázott az öreg, és ahogyan a másik, a hölgy, az pedig hogyan tudta csillapítani, vagy tompítani, hogy ne legyen olyan nagy durranása az egész hibázásának a férjnek. És aztán utána mondták, utána lerendezték. De hogy diplomatikusan, intelligensen, hogyan tudták a sarkokat, gyorsan lecsiszolt a feleség a sarkát az egész sztorinak, és aztán szépen ment tovább a beszélgetés, hogy észre se vették volna azok, de én voltam ott, és észrevettem azok, akik nem tudják, hogy merre van az előre. Vagy honnan jött a 620-as. Tehát, hogy értsd meg, hogy a házasságban van az agapénak olyan húzó ereje, és úgymond menj kinyitó ereje, hogy kinyitja a mennyet a házasságba. Szóval az, amikor látsz házaspárokat úgy sétálni, hogy boldogok Magyarországon, és kéz a kézbe, arra meg fogsz állni. Tehát amikor egy házaspár kéz a kézbe van, idős házaspár, és mosolyognak, és egymásra szépen beszélnek, erre meg fogsz állni. Mert ilyen nagyon-nagyon ritka. Csend van. Tehát azt mondja, visszatérve a szövetségre, hogy ha szövetségre megtartjátok, szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyém. Erről már sokat beszéltem, de egyáltalán nem zavar. Speciális nép. Sőt, az angol, az egyik fordítás azt hozza, hogy gyémántjaim. Így lesztek az én gyémántjaim. Ezt az emberre vonatkoztatja. A szövetséges partnerre gyémánt. Ennyire fontos számára. A legértékesebb ásványi anyag, szén egyébként, ugye? Ti lesztek valamennyi nép között az enyém, speciális, értékes gyémántjaim, mert enyém az egész föld, és lesztek ti nékem papok birodalma, uralkodói papi testület eredetiben, szent nép. Ezek azok az igék, amelyeket el kell mondanod Izrael fiainak. Ezek azok az igék, amiket a Szent Szellem mondott, el kell mondanom az aratás gyülekezetének. Na ez a szövetséges viszonyulás, hogy behoz téged Isten, azt mondja, figyelj, én eddig sasszárnyakon vittelek téged. És olyat csináltam, hogy egyre egy nép csinálhatott ilyet, ilyen csodák. De figyelj, van több. Figyelj, van több. Szövetséges partnerség. Ben vagyunk az elején, az ajtóba vagyunk még, a sztoriba. Ajtóba vagyunk, hidd el. Hidd el, ajtóba vagyunk. Most fogom kiírni, mi az, hogy szövetséges partnerség. Mi az, hogy az atya partnere lesz Isten népének. Mi az, hogy az atya azt mondja, hogy enyém lesztek, gyémántjaim. Hogyan lesz egy gyémánt? Most jön az, hogy azt mondja, hogy uralkodói papság. Most jön az, hogy uralkodók. Hogyan állsz vissza uralkodói pozícióba? A szövetség által. Hogy Isten kihirdeti, hogy szövetséges partnere vagy. A szövetség azt jelenti, és egy kicsit tanítás, a szövetség azt jelenti héberül, hogy szövetség, görögül pedig végrendelet. Szövetség, végrendelet. Kétfajta megközelítés. Miért fontos ez? Azért, mert ha házasságban leszel, akkor szövetségesi partner viszonyban vagy a fereddel. Szövetséges. A héber nyelvben két szót használnak a szeretetre. Az egyik, ez a szívből jövő szeretet, a másik pedig a gyakorló szeretet. A szövetségben Isten úgy gondolkodik, hogy az emberrel gyakorló szeretetet akar létrehozni, és eznek a szónak a jelentése hesed. És a szövetségre szokták ezt használni a zsidók, hesed. És van egy másik szó, a haszid, az pedig a igaz zsidó, aki viszont áldozatokkal erősíti meg a szövetséget. Így van a Zsoltárok 50-ben. Áldozatokkal erősítik meg igazaim a szövetséget. Ez azt jelenti, hogy az egész életét odaadta Istennek, és az áldozata Isten előtt helyes, ezért haszid, azaz Isten előtt megfelelő ember. És a szövetségét föntartja áldozati alapokon, tehát odaadja a szívét Istennek. Ez egy tanítói rész lesz. Bírjátok? Bírjátok? Érdekel benneteket? Ha nem teszed le a szövetség alapjait, és nem érted meg, mi a szövetség, nem fogsz tudni szeretni. Mert először meg kell érted, hogy Isten milyen szövetségi szinten szeret téged. A szövetség azt jelenti, hogy végrendelkezett Isten felőled, és azt mondja, hogy örökké akarlak szeretni szövetségi alapon, és ezt jogi útra tereltem, és írtam egy szerződést veled. Ez a bárány vére. Ez a bárány vérén keresztül való írt szövetség. És ott a mennyben meg van írva a végrendelet. Ez egy jó örökség. Az örökség azt jelenti, mikor örökségről beszélünk, hogy szövetségi alapon áldást kapsz. Maga az átoknak a megtörése Isten szemszögéből azt jelenti, hogy jön a szövetség, és megtöri az átkot, és áldást hoz, szövetségi áldást. Ezt jelenti, amikor az ember Istenhez közelebb kerül, megtöri az átkot Isten, és áldottá válik. Háromféle módon az Ószövetségből látjuk, hogy hogyan működnek a szövetségek. A lényeg az, hogy amikor két törzs találkozik egymással, és találkozik egy gyengébb törzsel, vagy az gyengébb találkozik egy erősebbel, és gyorsan szövetséget kötnek érdekből. A második, amikor két partner egymással szövetséget köt, megvágja a szövetséget szó szerint, és ezáltal biztosítják egymást, hogy nem fogják egymást átverni. Ez rész szerint való szövetségnek hívom, bizonyos partner kapcsolat, bizonyos területen. Például Ábrahám kötött szövetséget kivel? Na, kivel kötött? Emberrel. Akimélekkel. És megbeszélték, hogy mit, hogyan és miként akarnak a területtel kapcsolatban létrehozni, vagy élvezni. A harmadik pedig, ha két ember odaadó módon szereti egymást, és ők a szeretet kedvéért, szeretet miatt megvágják a szövetséget. Ez a házassági szövetség például. Vagy például Dávid és Jonatán szövetsége. Vagy például a 12 apostol, illetve a 11 apostol és Jézus szövetsége. Vagy Izrael és Isten szövetsége. De sorolhatnám a sztorit a Bibliából. Ez az, amikor a szövetséges fél odaadja az életét a másiknak. A Zsidókhoz írt levél 9. fejezet ne lapozz oda, azt mondja, hogy szükséges, hogy áldozat történjen a szövetség kötéskor, az új szövetségkor is. És azt mondja, hogy azért új szövetségnek a közbenjárója ő, hogy meghalván az első szövetségbeli bűnök váltságáért az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét. Tehát az új szövetség örökkévaló ígérettel rendelkezik. Az új szövetség bevisz az időn túlra. Az új szövetség bevisz az ígéreteknek a lehetőségébe. És azt mondja, mert ahol a végrendelet van, vagy szövetség, ahol a szövetség van, ott szükséges, hogy a végrendelkező halála bekövetkezzék. Nem lehet úgy szövetséget kötni, hogy nincs halál. Mivel a végrendelet holtak után jogerős, különben pedig, ha él a végrendelkező, éppen nem érvényes. Ez így van a magyar jogban is. Innét van az, hogy az első nem szenteltetett meg vér nélkül. Amen. Tehát mit jelent ez? Hogy muszáj, hogy a házasságban bejöjjön a halál. Mire gondolok? Nyugi. Arra gondolok, hogy muszáj, hogy egyik a másikért meghaljon. És pontosan az új szövetségnek is ez a lényege, hogy meghal az új emberünk, hogy éljen egy új ember, a belső ember, aki a szeretetben táplálkozik, gyökeret ver és alapot vesz. És ezáltal teljességére jut az Istennek. Mert a szövetségnek már nem csak az a feladata, hogy örökségbe vigyen be téged, hanem Isten önmagát megoszta az emberrel. De nem akarok ilyen előre menni. Értitek, mit akarok mondani? Még egyszer. Ezt tudom, hogy... Fú, halleluja. Tehát néztek, mint... Igen. Még egyszer. Nem működik a házasság, ha nincs benne az énnek a halála. Jézus tanít arról, hogy naponta kell meghalni. Ezzel azt mondja, hogy a szövetséget naponta kell fönntartanod Istennel. Sőt, a Zsoltárok 25, a King James fordítás úgy hozza, hogy az Istennek a félőkkel van a szövetség titka. Még egyszer. Az Isten félőkkel van a szövetségnek a titka. Tehát az érti meg a szövetség titkát, aki Istent akarja félni, és aki oda akar közel menni Istenhez. És azt akarom mondani neked, hogy te azt akarod, hogy a házasságod fölépüljön, a szövetségi alapokra kell tenned a házasságodat, ha eddig nem tetted. Mert ez egy szövetség. Ez egy hármas szövetség. Szövetség a társaddal, és szövetség Istennel. Na most, Ha a szövetség az Istennel nem működik, az nem fog működni a társadal se való szövetség. Mit mondott a 2 Mózes 19-ben Isten? Szárnyakon hoztalak, de többet akarok. Nem csak azt, hogy a szárnyaimnak a védelmét élvezd. Szeretnék egy szövetséges partnerviszonyt létrehozni veled. És mit mond utána? Járj a szövetségemben, járj a szövetségemben, engedelmeskedj a szövetségnek, és te pedig profétai, papi, uralkodó generációvá leszel. Uralkodni fogsz a földön, a feleségeddel együtt. Ezt jelenti szó szerint. Hát úgy lefordítom magyar nyelvre. És miért mondja ezt? Mi a lényeg? És utána pedig szent, megszentellek téged. Ez az utolsó szó. Nem azáltal leszel szent. Nem azáltal leszel uralkodó. Nem azáltal leszel áldott ember. Hogy Isten természet fölötti ereje önmagában csak rajtad van, hanem hogy szövetségesi partner kapcsolatban lépsz Istennel. Nem hajlandó Isten csak így dolgozni. Ha a szövetségeket nézzük, mindig Isten hozta létre a szövetségesi viszonyt, nem az ember. Nem úgy történik, hogy én majd kitalálom az új szövetséget. Sajnos próbálja az egyház kitalálni, nem, az le van fektetve. A második mindig emberrel lépett Isten először kapcsolatba. Ez egy fontos elv. Először emberrel köti meg a szövetséget, mondja egy szövetségesi partnert, a hét közül, Dávid. Tudjátok, hogy Dávid, csak, hogy Dávid hogyan került be ebbe a szövetségbe? Azt mondja, fantasztikus áldásokon megy keresztül Dávid, ő megérti az új szövetséget, ezt most nem hozom, nem mondom el, de a lényeg az, hogy azt mondja neki Nátán, hogy tégy, amit akarsz. Föl akar építeni egy házat. Így kezdődik a szövetségesi partnerviszony. És onnantól jön az ígéret Istentől, és akkor erősíti meg Dávidot Isten szövetségesi partner kapcsolatba. Utána jön az ígéret. És utána elmegy Isten Nátánhoz, és Nátánnak megmondja Isten, hogy nem a Dávid fogja felépíteni a templomot, hanem majd az ő magva. És örökkévalóvá teszi az ő magvát, királyi székét állandóvá teszi. És tudod, hogy ki volt Dávidnak a magva? Jézus Krisztus. Tehát az, hogy Dávid meghallotta az Úr hangját, az ő vonalán keresztül, szövetségesi vonalán keresztül jött létre a fiú. Dávid magva Jézus. És az összes szövetség, ami volt eddig, az teljesére jutott Jézusnak a szövetségébe. Mózesi szövetség az elmúlt. Új szövetségben élünk. És ebben kell nekünk meggyakorolni, begyakorolni, és letenni az alapjainkat. Hatalmas az elhívásunk. Mindig kiterjesztette Isten a szövetségét. Ez úgy történik, hogy először szövetséget köt egy emberrel, egy családdal, helyesebben szólva, családdal köt szövetséget, és utána az kiterjeszti a magvakra. Tudod, mit mond a 10 parancsolatban Isten? Abba a csúnya 10 parancsolatban? 1000 íziglen áldott lesz, aki betartja a szövetséget. 1000 íziglen. Tehát végtelenségig áldást akar adni Isten. 1000 íziglen. Az azt jelenti, hogy állandóan megy az áldás. És az azt jelenti, hogy 1000 íziglen, hogy az hatványozásnak a hatványozása. Sosincs vége. Nemrég hallottam valakit, hogy a 32 biten működött a YouTube. És amikor ez a Gangnam Style, vagy hogy hívják ez a koreai gyerek, ez betört, akkor a YouTube-ot megfagyasztotta, megállt a YouTube. Mert nem tudom hány milliárd tudják, hogy a 32 biten mennyi tud működni egy nézettség. És nem, tehát a Gangnam Style az történelmet hozott, IT történelmet. Mert a YouTube-ot beakasztotta az IT, milyen style, hogy ki ez a koreai gyerek? Gangnam Style. Ez megváltoztatta, és 32 biten működött az egész YouTube, és át kellett állnia akkor a YouTube-nak 64 bitre. Mert annyian nézték meg a Gangnam Style-t, hogy megállt a YouTube. Kész! Befutcsolt volna a YouTube, és ez nem lehetséges. És át kellett állni 64 bitre. Ami már engedi. És ugyanúgy, hidd el, a szövetséget megérted. Nem csak, hogy a természet fölötti erőt érted meg, hanem azt, hogy Isten hogyan gondoskodik rólad, és hogyan viszonyul, átállsz 32 bitről 64 bitre. A végtelenségig. Mert egyszerűen Isten agapé szeretete olyan, hogy nem lehet leterhelni. Nem fogy el. Azt mondja Korintus 13, hogy szeretet soha el nem fogy. Értsd meg, ott nem 32 bit, és akárhányan kopodnak Istennél is idő után, hát mi magyarok mindig a végére jutunk. És elfogy. Ez nem olyan, mint a kommunizmusban a banán, meg a téli szalámi, vagy a szocializmusban. Értsd meg, hogy ebben kell megerősödnöd, hogy kicsoda Isten. És milyen partnerségbe visz be bennünket? És még egy dolog a szövetséggel kapcsolatban. Hogy az új szövetségben azért fantasztikus ez a szövetség, mert nem csak, hogy közösséget teremt, és közösséget helyreállít Isten, hanem egység történik Istennel. Tehát ez egy teljesen újfajta dolog ez a szövetség. Sőt, istenivé válunk ebben a szövetségben. Tehát egy részed a szellemet, amiről beszélt Pál, hogy a belső ember erősödjön meg, és nőjön föl a belső ember. Szó szerint, hogy mondja Pál? Hatalmasan megerősödjön a belső ember. És emlékeztek, amikor beszéltem arról, hogy Isten hogyan dolgozik rajtad keresztül az a három motto? Hogy Isten nem azáltal tesz produktívá bennünket, hogy vannak képességeink, és ahhoz igazítja az áldását, fordítva működik. Hogy Istennek a képességeihez mérten leszünk megáldva. Följebb, mint gondolnád. És a szövetséges partner viszony pont ezt hozza, hogy belép Isten, és azt mondja, fölviszlek az én szintemre. Újjászülöm a szellemedet, a szívedet, és olyanná válik a szíved, ami a mennynek a részévé válik. És mivel elment az idő, még egy dolgot akarok mutatni a Lukács 11-ből. Gyere velem, megállok, de jövő héten folytatjuk a szövetséget. Még csak két szájtot tudtam mutatni. De nagyon érdekes lesz a szövetség, mert azért beszélek a szövetségről, mert a házasság az egy szövetség, így van? Ezért beszélek a szövetségről. A család szövetséget köt Istennel. Szövetséget köt a nő a férfival. És behozza a halált a házasságba. Azaz lemondanak egymásra javára. Elmondok egy titkot az életünkben. Volt egy pillanat, amikor az első időszak az nehéz volt, gondolom nektek is, és volt egy pillanat, amikor az Úr azt mutatta, hogy ha én erős vagyok, akkor a szeretet által leszek erős. Nagyon egyszerű, ugye? És akkor letérdeltem, és elkezdtem imádkozni. És a Claudia ezt meglátta, pont össze voltunk veszve. És amikor meglátta ezt, akkor ő is letérdelt. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy nagyon sok minden a halállal kezdődik. És akkor vagy győztes, amikor le tudsz térdelni. Akkor, amikor veszekedtek. És nem az az erős, aki az adok-kapokban a legnagyobbat adja, hanem az az erős, aki meg tud állni az agapé útján. És rá vagy vissza tud menni az agapé útjára. És akkor az agapézik egyet. Mert azt mondja, Efézus 5-ot majd vesszük, csak hogy úgy kell a férfinek szeretni a feleségét, ahogy Krisztus szerette az egyházat. De hát nincs más út. Nincs, tehát csak az agapé útja van. De az agapé az rátesz a teljességbe bennünket. Kérdezed, hogy lehetsz tökéletes? Úgy, hogy átveszed Isten szeretetét. És rábízod magadat Isten szeretetére. És akkor tökéletes lesz minden. Így van? Nem, úgy sem tudod megcsinálni a házasságodat. Ez már készen van a mennybe. Halleluja. A szövetségési partner viszony miatt. Onnantól kezdve, hogy szövetségre lépsz a feleségedre. Kész. Már számíthatsz Istenre. És ő azt mondja, reggel fölkelsz, hogy szervusz, de rossz házasságod van. Hanem fölkelsz, és azt mondja rád, mondja a gyémántom. Így gondolkodik Isten. Nem aranyom, ez a magyar mondja. Az Isten gyémántra viszi föl a szintet. Kettes verszak, az a mi atyánk. Mondta pedig néki, mikor imádkoztok, ezt mondjátok, mi atyánk. Látod, érdekes, így kezdi. Ki vagy a mennyekben, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te királyságod, legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen a földön is. Tehát mit mond? Hogy az atya mit akar létrehozni? És ezt kell nekünk is lemásolni. A mennyet a földdel. A mennyet a földdel. Mit akar még? Hogy behozzuk az atya nevét a családba. És behozzuk az egyházba, illetve a családba mit? Isten országát. És mi volt a harmadik? Így van. Isten akarata. Az atya akarata. Az atya elképzelése. Tehát az atyaság az három területen mozog a családban, de ahogyan Isten mozog, úgy dolgozik egy férfi is. Első dolog, megszentelődik az ő neve. A szentségről beszéltem legalább egy 30 órát. Azt jelenti a szentség, hogy el vagy választva az atyával való kapcsolatra. Mit tanultunk a 2. Mózes 19-ben? Nem azáltal leszel szent, hogy szenté akarsz válni, hanem Isten szövetségesi partner viszonyába lépsz be, és majd az Isten szövetsége garantálja a szentséget. Mert ő tesz bennünket szenté. Tehát az első dolog, az atya szenteltessék meg, az atya neve, az azt jelenti, a név hordozza a személyiségét. Valakinek. Sőt, tisztességét. És van egy harmadik jelentés a névnek, hírnév. Tehát az atya hírneve jön be. Elég nagy neve van neki, ugye? Halleluja. közelebb fogsz kerülni az atyához, akkor a házasságod is megújul. A második dolog, hogy jöjjön el a te királyságod. Tehát meg fogja mutatni neked Isten, hogy ő milyen színvonalon dolgozik. A házasságot a királysági házasságot akarja házasságban. A családban a királysági családot akarja. Lesz témánk még ebben a hónapban, úgy érzem. És a harmadik pedig, hogy legyen meg az Úrnak az akarata. Ez azt jelenti, hogy mindaz a jó dolog, amit a megváltás elvégzett, azt Isten akarja az életedre. Mindaz, amit Isten akar a megváltásban, azt akarja az életedre. Isten megváltott a szegénységből? Akarja, hogy családok szegények legyenek? Nem. Megváltott a betegségből? Akarja a lelki frusztrációt, pszichoszomatikus traumáknak a sorát? Nem. A pszichoszomatikus vagy pszichotraumatikus álmokat akarja Isten? Nem. Akarja a pszichózist? Nem akarja Isten a pszichózist. Akarja Isten, hogy roncs legyél? Ideg roncs a házasság? Nem. Miért? Mert az atya akarata, abban nincs benne a pszichológiai trauma. Na, a végére még egy 10 pontos dobás. János 6. Ha azt mondod most, hogy Lali, hát ez eléggé máshogy írtam a házasságot, és hát nem, hogy egyházért nem haltam meg, még a feleségemért, vagy a férjemért sem voltam sokszor hajlandó. Hát Lali, ez elgondolkoztató volt ez az üzenet. Testvérem, nagyon jó, hogyha itt tartasz, mert legalább elgondolkozol. Használd a kicsi agyadat. Halleluja. János 6. Ezek után elment Jézus a Galilei tengeren, a Tibériászon túl. Nagy sokaság követte őt, mivel hogy látják vala az ő csodatételeit, amelyeket cselekszik vala betegeken. Miért követték? Mert csodákat láttak. Felment pedig Jézus a hegyre, és leült ott a tanítványaival. Közel volt pedig a húsvét, a zsidók ünnepe. Mikor azért felemeli Jézus a szemeit, látta a nagy sokaság jöjjön hozzá, és mondta Filipnek, honnét vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek idáig. Megkérdezi tőled Isten fia sokszor, hogy hogyan tudod megváltoztatni a körülményeket. Hogyan tudod megváltoztatni a családodat, a baráti közegedet, a munkahelyedet, az egzisztenciádat, stb. És direkt kérdezi meg Jézus tőled. Mert azt akarja, hogy azt a választ mond, amit ő mond. Azt tudod, nem, ilyet nem csinál Isten. Na, olvasjuk tovább. Ez pedig azért mondja Jézus, hogy próbára tegye őt, mert ő maga tudta, mit akar cselekedni. Azt akarta, hogy Filip úgy cselekedjen, ahogyan ő akar cselekedni, ahogy az atyától látott. Isten azt akarja, hogy elhitt, hogy a családodba Isten úgy akar dolgozni, ahogy az atya akar dolgozni, azon a színvonalon. Isten elvárja azt, hogy megkérdezd a párodtól, akarod, hogy amit Jézus mond, az megvalósuljon az életünkbe? Föltette neki, akarod azt a fajta életminőséget? És jövő héten fogok erről beszélni, hogy a szeretet útja az életminőség út. Mert amikor azt mondod, hogy kövessétek a szeretetet, akkor azt jelenti ez a kövessétek, hogy egy életminőségben, egy új sorsvezetésben, egy új sorsban akarom élni az életemet, a szeretet útjában. Mert az út, héberül nem csak út, járunk, hanem az nem statikus, hanem egy élő dolog. Maga a héber úgy gondolkodik, hogy Isten nem statikus Isten, hanem folyó Isten, élővíznek folyamai ömlenek Istennél, mindig van új Istennél, nem statikus Isten van, és járunk az Istenben. Járunk a szeretetben, és járunk Isten jelenlétében, és úgy járunk, mint ő. De majd erről bővebben jövő héten, hogy a szeretetben hogyan járunk. De amit akartam hozni neked ezt a kérdést, hogy fölteszi neked is a kérdést, és nekem is Isten, hogy a pillanatokban, hogy cselekedj. És azt mondod, hogy hát én sokaságot hogy etessek? Én a gyereket hogy etessem? Hogyan lesz kifizetve a villanyszámla? Hogyan lesz apu megtérve? Hogyan lesz anyu megtérve? Hogyan lesz az életem sikeres? Melyik szakmát választam? Rengeteg ilyen kérdés van egy emberben. És Jézus is fölteszi ezt a kérdést. Hogy elhiszed-e, hogy lesz egy jó szakmád? Elhiszed-e, hogy én képes vagyok arra, hogy jó szakmát adjak neked? Képes vagy-e arra, hogy elhinni, hogy jó társad lesz? Képes vagy-e arra, hogy elhitt, hogy én gondoskodtam előre ezekről a dolgokról, csak azért teszem föl, hogy letesztellek, hogy mi van a szívedben. Képes vagyok-e arra, hogy megváltoztassam a szíved állapotát, a helyzetedet, hogy képes vagyok-e arra, hogy új munkahelyet adok neked. És Jézus azt mondja itt, tudtam, hogy mi lesz, tudtam a jövőt, csak megkérdeztem Filipet, hogy akar-e partner kapcsolatba lépni velem. Csak megkérdeztem Filipet, hogy 5000 kenyeret beparancsol-e a mennyből. Csak megkérdeztem Filipet, hogy akarja, hogy ő csinálja most. Helyettem. És az atyaság pont ezt jelenti, hogy te Istent képviseled az atyaságon keresztül, és az történik, ami a mennyben van. Miért? Mert a mi atyánk mivel kezdődik? Jön el a mennyből az, ami Isten akarata. A földre, a családodba. Amen.